Mária Rádió stúdiójában szeretettel köszöntöm a Magyar Nagyasszonyok sorozatunk harmadik részének vendégét, állandó szakértőnket, Józsa Judit kerámia szobrászt, művészettörténészt és a magyar kultúra lovagját. Úgy gondoltuk, hogy ma az első két rész után, ami a magyarok nagyasszonyáról, Boldogságos Szűz Máriáról szólt, az Árpádházi női szenteket vesszük sorra. A szentek életük példaként áll a keresztény életvitel formájában, és az árpádházi szentek, a női szentek mind királylányok voltak, tehát ők tulajdonképpen gondtalanul élhettek volna. Mégis úgy döntöttek, hogy életüket Isten szolgálatának rendelik alá, akár szerzetes nőként, akár asszonyként, anyaként. Kik voltak ők?
Sok szeretettel köszöntöm újra a Mária Rádió hallgatóit, és különösen nagy öröm számomra, hogy a szívemnek kedves témái az árpádházi női szentjeinkről beszélhetünk ma. Mielőtt róluk esne szó, engedjék meg, hogy felidézem a múlt adásnak fő alakját, nem más, mint a magyarok nagyasszonyát, a Patrona Hungáriét. A Magyar Nagyasszonyok sorozatomnak a fő alakja, minden magyar nagyasszony nagyasszonya, az a Szűzanya, aki valóban a magyarok patrónusa, hiszen Szent István királyunk ország felajánlása óta Mária a mi védőszentünk, tehát a kompozícióban is úgy jelenik meg, mint a magyarok patronája, a magyarok nagyasszonya, de egy különleges megoldással. A szentekhez illően mezitláb tapos egy holcsarlóra, ami alatt kikandikál egy kígyó, tehát eltapos a bűneinket. Ölében áldó kéztartással a kis Jézuskát látjuk, kezében tulipános jogar, míg a homlokán a szent koronát viseli, szép magyar arctípusa van befont hajjal, és a különlegesség a kompozícióban az a palást, ami a vállára borul. Ez nem más, mint a mi koronázási palástunk, ami egy különleges művészettörténeti kincsünk, egyedülálló szerte a nagyvilágban, több mint 60 alak van ráhímezve. Ez a palás sátorszerűen borul a mi patronánk vállára, hiszen a köpönyeges Mária, a napba öltözött boldogasszony és a magyarok nagyasszonya ikonográfiájának megfelelően komponáltam meg. Azért sátorszerű ez a palást, hogy minden magyar testvérünk védelem alatt érezhesse magát ez alatt a palást alatt, a magyarok nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária köpönyege alatt. És hogy milyen árpádházi női szentek vannak a köpönyeg alatt, a mai napon fog erről szó esni. Az első, akiről azért nem szent, hanem boldog, akiről szót ejtenék, az éppen Boldog Gizella királyné. Nem más, mint Szent István királyunknak a felesége, ugye Cifakodó Henrik és Gizella burgundi hercegnő leánya. Azért szeretném őt kiemelni, mert ez a gyönyörű koronázási palást, ami a patronánk vállára borul, a koronázási jelvényegyüttesünknek a különleges kincse, ami ma a Magyar Nemzeti Múzeumban látható kiállítva. Az éppen Gizella királyné kezenyomát viseli magán, hiszen a tudomány úgy tartja, hogy Gizella királyné vezetésével a veszprémi apáca kolostorban hímezték ezt, egy nagyon komoly keresztény ikonográfia szerint. Hogy mit láthatunk a paláston, azt azért elmondanám. Tehát a felső síkban a napba öltözött asszonyt, a második síkban a proféták sorát, a harmadikban az apostolokat, a negyedikben a vértanukat, közöttük alul középen a királyi párt, akik között egy pici-kicsi kis mandorlában úgy gondoljuk a művészettörténészek java része, hogy tekintve, hogy 1031-ben készült a palást, akkor halt meg Szent Imre herceg, ezért azt gondoljuk, hogy abban a mandorlában Szent Imrét hímezték volna meg. Különösen fontos Boldog Gizella szerepe a mi életünkben, hiszen nem csak a palást miatt ugye felügyelte a veszprémi apácákat a hímzés és az ikonográfia kivitelezésében, hanem hozzá köthető a point de hongrois, azaz a magyar öltés stílusa is, ami ezen a paláston figyelhető meg. innentől, tehát Gizellától számítjuk azt, hogy valahány koronázás történt a magyar történelemben, a királynék mindig szimbolikusan egy öltést tettek ezen a paláston. Természetesen Gizella a királynékhoz méltó módon élte az életét, templomokat látott el kegytárgyakkal, és még sorolhatnánk mi mindent. Különösen fontos még azt elmondanom a kompozícióról, hogy itt négy alak látható. Gizella álló testtartásban fölemeli a palástot, és mintegy felügyeli az egész munkálatot. Vele szemben egy kereszt alakú talapzatot képzeljen el a kedves rádióhallgató. Egyik oldalon a veszprémi apácák vezetője, az apátnő, másik oldalon egy fiatalabb apáca hímez. Gizellával szemben pedig Szent Imre, bizánci hercegné menyasszonya az, aki hímez. Tehát visszarepültünk messze-messze időbe, 1031-be és Szent István korába, és most pedig átlendülünk az Árpádházi női szentek életébe, azaz nem másról fog szó esni, mint Szent István királyunk unokájáról, aki egy különleges szent, skóciai Szent Margit.
Gizellát már életében is szentként tisztelték, és miután a Szent Imre herceg meghalt, akkor eléggé visszavonult, utána Szent István király 1038-ban ő is meghalt, szerzetes nő lett Gizellából, visszavonult, mégpedig a Passau melletti Niederburgi kolostorba. Itt is halt meg. És a múltkor felfedeztem a bazilikában, hogy a Szent István jobbja mellett levő kápolnában van egy Boldog Gizella kápolna is. Éppen onnan a kolostorból küldték el a jobb kezének a középső csontját, amit ott erekjeként őriznek. A kanonizálása sajnos még mindig nem történt meg, holott már az életében is szentek tartották. Valószínűleg, hogy azért ez előbb-utóbb sor kerül rá.
Benne. Én reménykedem.
És akkor ki a következő szentünk?
Igen, tehát Szent István királyunk unokájáról, skóciai Szent Margitról érdemes beszélnünk, hiszen nagyon kevesen ismerik őt magyar társadalomban. Magyarországon Mecseknádast mellett Réka várában született. Ezt II. Andrásnak az 1235-re datált birtok adományozó oklevele is bizonyítja, ebben ez hangzik el, hogy Terra Britannorum de Nádasd, tehát nádasdi brit terület. Hogy hogy kerülnek ide britek ebben az időszakban, ez nagyon izgalmas történet, mert arról van szó, hogy 1016-ban Vasbordájú Edmund angol szász királynak a fiai elmenekülnek különböző trónviszályok miatt, és 1018-ban, tehát két év után először Svédországba menekülnek, ugye az édesanyjuk hazájába, de ott sem maradhatnak, és 18-ban kerülnek Magyarországra, ahol az a nagyobbik fiú meghal, és a fiatalabbik fiúhoz, az elsőszülött fiúhoz, Edvárdhoz fogja hozzáadni Szent István a leányát, Ágotát. És így lesz az, hogy az angol szász uralkodó házba magyar vérvonal kerül. És természetesen a történelem bonyolódik, és visszahívják az uralkodót, aki 1057-ben utazik vissza Angliába, de ott újabb trónviszályok vannak, és 1066-ban el kell menekülnie. Ugyancsak Magyarországra szeretnének visszajönni, de harmadik Malcolm skót király partjain egy vihar kapcsán a hajójuk kiköt, és ez a harmadik Malcolm az, aki a 25 éves kis Margitot feleségül veszi. Felnőtt gyermekei voltak már, de csodálatos házasság lesz, és azt írta a gyóntatója, a Margit gyóntatója, hogy idézem, Malcolm király a legnemesebb családból vett magának feleséget, aki még nemesebb volt bölcsességében és jámborságában. Hatására a király elhagyta vad szokásait. Egész környezete megváltozott Margit körül. 6 fiúk és 2 leányuk született, és ami különösen izgalmas, ezt a kompozícióban is megmintáztam, hogy összebékítette a kelta és a keresztény egyházat. Tehát nő létére összehívta az egyházi zsinatot, és ugye több nyelven tudott beszélni és vitatkozni latintól görögig. Tehát egy rendkívül izgalmas személyiség ő, aki tekintéllyel rendelkezett a skót királyi családban, olyannyira, hogy az egyházfők szót engednek a királynének, és hallgatnak a szavára. És hogy csak kiegészítsem az ismereteket, a skót szövőipart megreformálja. Tehát egy magyar lányhoz köthető még a skót, csodálatos skót szoknyás hagyomány fennmaradása is. Na most, amit különösen fontos, hogy ő maga is ugye templomokat épített, iskolákat, szegényeket, árvákat, ez jellemző az összes árpádházi női szentre. Ez nem újdonság, mindegyiknél el fogjuk mondani. De az, hogy Szent István királyunk unokája a skót nemzetnek a patronája, az egy különleges dolog, és a halálának évfordulója az november 16-a, és ez Skócia nemzeti ünnepe. Tehát ezen a napon nem csak a skótok szíved kell, hogy nagyot dobbanjon, hanem bizony minden magyar emberé szerte a nagyvilágon.
Köszönjük szépen, ez egy új információ volt.
Akiről most a továbbiakban szeretnénk beszélni, az árpádházi Szent Piroska. Ő nem más, mint Szent László királyunknak a leánya. Talán most már a magyar társadalom jobban ismeri Szent Piroskát. Pár évvel ezelőtt, még a legkorábbi kiállításaim során, én döbbenten tapasztaltam, hogy kevésbé ismerik, nem is tudták, hogy Szent Lászlónak volt egy Piroska nevű leánya, akit 15 évesen Konstantinápolyban visznek, és 15-16 évesen veszi feleségül a bizánci trónörökös, akit 1118-ban koronáznak bizánci császárrá. Tehát a mi magyar leányunk, Szent László királyunk leánya, Szent Piroska, bizánci császárné lesz. Hogy milyen személyiségről van szó, 4 fia és 4 leánya is születik, és a legkisebbik fia Mánuel a középkori Bizáncnak a legnagyobb császára volt. Amit kevesen tudnak Szent Piroskáról, az különösen fontos itt a pandémia idején. Ő volt az a bizánci császárné, aki nem csak egy olyan monostor és templom együttest építetett Konstantinápoly legszebb helyén, ahol 3 templom és kolostor, tehát egy 50 ágyas kórházat, egy 60 ágyas aggoknak, tehát öregek otthonját, vagy mostani szóval öregek otthonját építi meg. És emellett ugye ezt a 3 templomot, köztük a bizánci császároknak a temetkező helyét is. Ami különösen fontos, hogy ez a kórház, amit ő Nikéforosszal, a kor legnagyobb építészével épített meg, ez a mai, nemhogy a mai, a 20. századi modern kórházaknak az előképe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a kórház több emeletes volt. Az alsó szinten poliklinika, a mai szóval poliklinikának, tehát járóbeteg részlegnek lehet nevezni, működött, ahol az orvosoknak a segédje az a fiatal tanoncok, azaz a doktorandusok voltak. Az első szinten különböző laboratóriumok, különböző vizeletvizsgáló laboratóriumok, könyvtár és fűvésztár, azaz különböző gyógynövényeket is használtak. Az emeleteken pedig az osztályok foglaltak helyet, azaz itt volt kétféle sebészet, kétféle urológia, nőgyógyászat, ugye az 1134-es, 36-os időkről beszélünk. Ebben az időben Franciaországban a király elrendeli, hogy a francia ispotályokban egy szalmazsákon 3 betegnek lehet feküdni, nem többnek. Tehát szalmazsákon. A Szent Piroska féle kórházban ágyak voltak, gyapjú matraccal, olyannyira, hogy a maga tehetetlen betegeknek perforált matracuk volt. Gyapjúból szőtt takarójuk volt, párnájuk, több is, mikor, mire volt szükség. Egy korterembe 10 beteg feküdt, és azt írják az alapító okiratba, hogy jaj annak az ápolónak, aki elhagyja az őrhelyét. Tehát szankció volt, és hogy a munka menete hogy történt, ez is különösen izgalmas. Egy hónapig dolgozott egy osztályon az orvos és az ápoló csapat, és egy hónapig pihentek, aztán megint. Tehát így cserélődtek az emberek, ki tudták pihenni a fáradalmakat. Ami különösen izgalmas, hogy ebben a kórházba vezették be a történelembe először a kézmosást, mint kötelező folyamatot, és itt vezették be a lázlapot.
Szembevező előtt is volt már
igen,
ilyen.
Ez a Szent Piroska féle kolostor együttes kórházában honosodott meg. Ez a csodálatos szentünk 800 évvel előzte meg a korát, legalább 800 évvel. Magában a kompozícióban meg úgy mintáztam őt meg, ahogy a Bizáncban a Aja Szófia templomnak a déli karzatán látható egy mozaik róla és a férjéről, és ott úgy ábrázolják, hogy föl lehet ismerni, hogy itt egy magyar lányról, egy magyar asszonyról van szó. Eleve nem fekete haja, hanem vöröse szőke haja a mozaik színéből ki lehet venni, és magyar hajviselete van, szépen befont hajviselete. Különleges a ruházata is, ugye derékig maradt meg a mozaik, itt jól látható, hogy kacskaringós indász díszítésű a ruházatán a hímzés. Párhuzamban lehetne állítani a koronázási jelvény együttesünkben a jogarnak a markolatán látható indadíszekkel. És sőt, a koronázási palásnak az alsó sávjában a pávás motivumok közötti indadíszekkel. Tehát itt van egyfajta párhuzam. Magában a kompozícióban én úgy mintáztam meg Szent Piroskát, hogy az egyik kezében tartja a Pantrokátor templom makettjét, és az alapító okiratot a másik kezében, bizánci császárnői koronával, nemes testtartásban, és én kiegészítettem természetesen a ruházat, és a szívalakban kacskaringóznak és ívelnek össze ezek a gyönyörű virágmotívumok úgy, hogy alul a köténykéjén hármas halomból táplálkoznak, és abból indulnak ki, hiszen ugye magyar föld, magyar vérvonal a bizánci trónon.
Ő bizánci császárné volt, tehát az ortodox egyház avatta őt szenté, de magyar szentként tiszteljük, és egész életében hű maradt a magyar viboltához, a magyar néphez.
Az még egy kis adalék, hogy élete végén ő is apáca lett, mint Gizella, és fölvette a Xené, azaz az idegen nevet. Azért ez sokat elárul arról, hogy azért hiába, hogy mindent megtett ott a bizánci életében, azért mégis lehetett benne ilyen érzés, ha ezt a nevet választotta. Tudjuk róla, hogy a sógornője és a császári család milyen ellenszenvvel volt, féltékenyek voltak eleve az okosságára, arra, hogy milyen vagyonnal érkezett Bizáncba, arra, hogy előrelátóan sokkal több mindent tudott és képes volt véghez vinni, mint bárki más addigként, császár nőként is. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. Ráadásul ugye abban az időben iker fiúkat szülni, az egyenlő volt a babonasággal, tehát ez is benne volt az ő életében. Tehát az élete végén fölvette a Xené nevet, szerzetes lett, és Bitüniában halt meg, és úgy hozták vissza a Pantokrátor kolostorba, ahol a Szent Mihály kápolnába temették el, méltó módon a bizánci császárné mi voltjához. Nekünk meg kell jegyeznünk az Árpádházi királylány, Szent László leánya, Szent Piroska nevét, és igenis legyünk büszkék rá, mert hozzá hasonló kevés volt a magyar történelemben.
Köszönjük szépen, és akkor lépjünk tovább, mert most egy nagyon fontos és nagyon ismert magyar szentünk következne.
Így van, Árpádházi Szent Erzsébetről.
Akit türingiai Erzsébetként egész Európa szerte tisztelnek.
Igen, és én szívből remélem, hogy mindenki megjegyzi szerte a nagyvilágon, hogy itt egy magyar királylányból van szó, és nem csak türingiai Szent Erzsébetről, hanem magyarországi Árpádházi Szent Erzsébetről. Egyébként az valóban igaz, hogy ő a legismertebb magyar szent szerte az egész világon, és talán a legszeretettebb szent is. Ő a szép családi életnek a szentje, tehát ha valaki békességet, boldogságot szeretne az életében, akkor imádkozzon Árpádházi Szent Erzsébethez, mert értő és megértő szívre és fülre talál. Összes megmintázott magyar nagyasszonyos témájú szobromba igyekeztem úgy megmintázni a tematikát, hogy egyedülálló testtartásban, kompozícióban új műként különleges megfogalmazásban jelenjenek meg. Eddig még nem látható megfogalmazásba. Egyedül Árpádházi Szent Erzsébet volt az, ahol engem is a rózsacsoda ihletett meg, mint annyi sok-sok művészt, képzőművészt, egyházművészt szerte a nagyvilágban. De egész kezdetek óta, tehát még életében, ugye az édesapja életében szenté avatják, tehát már akkor a rózsacsoda olyan ismert csoda volt, hogy nagyon sok művész megihletett. Így én is úgy mintáztam őt meg, hercegnői viseletben, lábánál a kettős keresztes magyar sávos címer, ölében, a köpönyegében rejtegeti a rózsákat, ugye a kenyér, ami rózsává változik, szinte a szemünk láttára. Tehát a szemünk láttára történik meg a csoda. Mosolygós arca van, befele fordul, nem ránk tekint, tehát egyfajta szentség sugárzik az arcáról, és gyönyörű tulipános magyar koronát visel, és ő neki is befont hajtincse van, amit visszatűzve visel. Szeretném elmondani, hát bizonyára azért a Mária Rádió hallgatói ismerik Árpádházi Szent Erzsébet történetét, de csak hogy felidézzünk egy-egy ismeretet, hogy 4 éves korában a mostani belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom hajójába középen ott sétált végig az oltárhoz az a kicsi-pici kis Szent Erzsébet, akinek ott volt ekkor az eljegyzése. Képzeljük el ezt a kicsi kislányt. Ha nem is azon a padlószinten, ahol most járunk mi, mondjuk pár réteggel alatta, de ott sétált végig. Ott őrzik a belvárosi nagyboldogasszony lémelmi a templomnak baloldali hajójában, abban a gyönyörű reneszánsz pasztofóriumban Szent Erzsébet erekjéjét. Azzal szemben pedig, hát akkor fölhívom a figyelmet, hogy ott látható az szinte 1 méter nagyságú, nagyméretű árpádházi Szent Erzsébet szobron, valóban a rózsacsodával, amit ennek a templomnak adományoztam. Aki nem látta volna, érdemes megnézni, a szívem csücske. És hát arra is gondoljunk, hogy ez a kicsi 4 éves kislány elkerül Magyarországról egy új hazába, együtt nevelkedik a leendő férjével, aki meghal, és a leendő férjének a testvéréhez adják hozzá. És mégis egy gyönyörű szerelmi házasság. Gyermekeik születnek, Hermann, Zsófia, Gertrud, és a keresztes háború miatt rövidesen elveszíti a férjét is. És meghurcolja a család, menekülnie kell, a gyóntatója aszkízisre kényszeríti, tehát végül nagyon fiatalon meghal. Mégis olyan szeretetet, olyan erős szeretetet, és olyan gondolkodásmódot hagyott maga után, ami példátlan az egész a magyar történelemben. Szeretnék idézni egy fohászt, amit Erdélyben szoktunk mondani, hazánk népe, Erdély népe térdel előtted, most adj nékünk, szórd ki nékünk, csodás rózsás kötényed.
Marburgba temették el Szent Erzsébetet, és a Szirjánnál rövid időn belül 58 csodát jegyeztek fel. Ezért 9. Gergely pápa megindította a szentjavatási eljárást, és már 1235-ben pápai bullájával még az édesapja II. András király életében szentté avatta Erzsébetet. Egyébként a sírja fölé a türingiai tartományi gróf Konrád egy gótikus templomot építetett.
Hát igen, és II. Frigyes császár volt az, aki fölfüggesztette a koronáját is a sírja fölé, és azt mondta, hogy nem koronázhattam meg, mint császárnét, most megkoronázom őt, mint Isten országának halhatatlan királynőjét.
Nagyon szép.
És hát egy gyönyörű, különleges szent következik, Árpádházi Szent Kinga, a 4. Béla magyar királyunk leánya, akinek 10 gyermeke közül 2-t, szentként 2-t pedig boldogként is tisztelünk. És hát egy különleges kis plasztika ez, ami Szent Kinga legendáiból táplálkozik. Úgy mintáztam őt meg, ahogy kezében tartja a szüzességének a szimbólumát, a fehér liliumot, és a másik kezében pedig egy sókristályt, aminek a közepébe ott van egy pici apró gyűrű. Ez arra a legendára vonatkozik, hogy a lengyel nép megsegítésére az édesapjától, 4. Bélától a sóbányát kért, és kapott is ajándékul, hogy megsegítse a lengyel népet, és amikor a Vialicskai bányát megnyitották, akkor ott az általa bedobott gyűrűt megtalálták a só kristályba megkövesedve. Tehát ez ide köthető. Maga a korona, amit a fején visel a kompozícióban, az viszont az ő most a Vábelben látható keresztje, ami eredetileg a koronája volt, csak ezt később szétszették és keresztet formáltak belőle. Tehát annak a motívumaiból építettem vissza a koronát. A ruháján pedig a lengyel és a magyar címer látható, köpönyegének a szélén pedig szegfű motívumok. Ez sem véletlen, mert a tatárjárás elől Csorszén várába menekülve az a legenda, hogy a véréből piros szegfűvek, a könnyeiből pedig fehér szegfűvek nyíltak, ezért azért a szegfű motívum Szent Kingához köthető. Ugye Szent Kinga az, aki az áldozatos, istens, emberszeretet megtestesítője a lengyel és a magyar nép egyaránt tiszteli, és engedjék meg, hogy II. János Pál pápa szavait idézzem vele kapcsolatosan. Áldott az a nép, melynek vannak szentjei, és amely tiszteli azokat, mert mindenkor áthatja az isteni áldás és szeretet.
Szép gondolat nagyon.
És tekintve, hogy nagyon szalad az idő, szeretném, ha még Szent Margitról is szó esne, hiszen ugye IV. Béla magyar király, és éppen leánya és Szent Kingának a húga. Ő az, akit remélem, hogy a magyar társadalom jól ismer, hiszen azért a tanulmányaink során legalább Szent Margitról tanultunk, hogy a Nyulak szigetén nevelkedett, és hogy a tatár járás során a királyi pár, tehát az édesszülei fölajánlották őt a jóistennek, és valóban 12 éves korában tesz szentségi fogadalmat. Ennek megfelelően egy nagyon fiatal lányt mintáztam a Nyulak-szigeti viseletben, tehát apáca viseletben úgy, hogy ő is a szüzességének a szimbólumát, a liliumot tartja kezében, az ima könyvét a szívére szorítja, közben a másik kezében nem csak a liliumot, hanem a koronáját is tartja, amit megtaláltak Nagyváradon, hiszen Nagyváradon gondolják az ő sírját. Ezt a koronát tartja kezében, és a lábánál pedig a magyar címer látható. Az egész köpönyeg, ami az ő vállára omlik, lángformájú. Ez azért fontos, mert Ráskai Lea, aki ugye az első kódexíró, kódexmásoló apácánk, azt írja a Szent Margit legendájában, az isteni szeretet tüzében égett, és szinte szünet nélkül imádkozott lángra gyúlva. Számtalan csoda történt ugye az ő életében is, azt tartja a hagyomány, hogy és ez történelmi tény is, hogy a nem indult oszlásnak a halála után a teste, hanem rózsa illatú volt. Nagyon hosszú és komplikált az ő szenti avatásának a története. De azért az fontos, hogy az apáca társai ugye elrejtették, és később is a tatárok ellen menekülve Pozsonyba vitték, és a dokumentumokat elrejtették éppen Szent Margit sírjába. De gyakorlatilag mégis hivatalosan 12. Pius pápa volt az, aki szenté avata 1943-ban. De legalább ez megtörtént. Igen. Árpádházi Szent Margit fölajánlotta az életét az Istennek a hazáért, s a magyar nép békés összetartozásáért, összetartásáért, a mi nyugalmunkért, s a boldogságunkért, úgyhogy nekünk méltónak kell lenni az ő példájához.
Ő királylány létére együtt dolgozott a kolostorban élő szolgákkal, és megosztotta velük mindenét. Alázatosságban szinte mindenkit felülmúlt. Ennek ellenére nagyon korán, 28 éves korában halt meg, liliommal a kezében ábrázolják, ahogy azt te is említetted már.
Tehát portugáliai Szent Erzsébetről csak azért szeretnék néhány szót szólni, mert a világban járva szembe találkozhatnak éppen Portugáliában olyan Szent Erzsébet ábrázolással, mint az Árpádházi Szent Erzsébetünk, őt vélik fölfedezni a magyarok. Ez valójában portugáliai Szent Erzsébet, aki 1271 és 1336 között élt. Gyakorlatilag Árpádházi Szent Erzsébetnek a másodfokú unokahúgáról van szó, akit 12 évesen a portugál trón várományosához, Déneshez adják feleségül. És azért ábrázolják a portugálok ugyanúgy rózsacsodával Szent Erzsébethez, mert hasonló mentalitású, hasonló életpélda, éppen ugye nagynényéről vette a példát portugáliai Szent Erzsébet. Élettörténetéhez hozzátartozik, hogy kicsapongó életet élt ez a Dénes, az ő férje, aki ugye földművelő előnévvel tisztelték meg, de a felesége hatására, aki az élete végén a halálos ágyán ápolta, megtért. És végül igazságos jelzőt kapja meg, igazságos dénesként vonul be a portugál történelembe. A portugálok július 4-én tisztelik azt a Szent Erzsébetet, aki ugye ugyanúgy, mint ahogy az eddigiekről is szó esett, a férje halála után kolostorba vonul, a saját maga alapította kolostorba, és gyalogzarándokol Santiago de Compostellába, Végül ott Coimbrába temetik el Portugáliába, és az ő szentélyavatása is elég hosszadalmas, sok csoda történt az erekjéi közül. Elindították 1576-ba az avatás, de aztán végül 1626-ba avatják szenté. Tehát egy jóval későbbi szentről van szó, de portugáliai Szent Erzsébet rokona, ami jár Szent Erzsébetünknek, és azt a példát követi, azt a mentalitást gyakorlatilag vérvonalat is képviseli. Az utolsó árpádházi női szent, akiről szeretnénk ebben az adásban még szót ejteni, ez nem más, mint Szent Hedvig. Nagy Lajos magyar és lengyel királynak a leányáról van szó, aki egy különös nemestestartású, szépséges királyleány, akit a lengyelek magukhoz kérnek, és ugye Mária Anzsú királynénak a testvére ő. A Mária volt a nagyobbik lány, őt fiúsítatja Nagy Lajos, míg a lengyelek királynéjukká szeretnék tenni Szent Hedviget, ahol ott komplikált egy kicsit, és nehézkes röviden megfogalmazni az élettörténetét, de különösen fontos, hogy végül nem Habsburg Vilmoshoz megy feleségül, hanem lemond a szerelméről, hiszen együtt nevelkedtek a Habsburg kisgyermekkel Vilmossal, lemond a szerelméről, hogy a litvánok megkeresztelkedjenek, és így második Jagellóhoz megy feleségül, aki ugye Ulászló néven ismeretes a magyarok számára. Tehát a litvánok a rutének keresztény hitre térítésének különösen fontos szentje. Jadviga néven ismerik a lengyelek, és mind a magyarok, mind a lengyeleknek a fontos alakja ő. Különösen fontos nekünk, akik ugye mi 2006 óta a Dunakanyar védőszentjének tekintjük őt. Azt is szeretném róla elmondani, hogy ereiben ugye árpádházi vér folyt, de ez az életszentség, amit ő örökül hagyott nekünk, ez a mai napig ható példa. Ne feledkezzünk el árpádházi Szent Hedvigről sem.
Köszönjük szépen, kedves Judit, rendkívül érdekes volt, amiket elmondt. Nagyon sok új információt tudtunk meg. El kell mondanom, hogy ezek a gyönyörű kis plasztikák, ezek a kiállító termetben, a Józsa Judit galériában megtekinthetők. Aki Budapesten jár, szívből ajánlom neki, látogasson el a Városház utcai Józsa Judit galériába is. Nem csak az árpádházi magyar szenteket, hanem későbbiekben a Magyar Nagyasszonyok sorozatunknak a alakjait is itt láthatja kis plasztikákban. Egyébként most, amit még hozzáteszünk, hogy adventi időben járunk, és a tavalyi évben a járvány miatt a galéria zárva volt, de a kirakatban egy csodaszép Betlehem életkép volt látható, ahol a Szent Családod kívül napkeleti bölcsek és különböző népi mesterségek képviselő is jelen voltak. Nagyon-nagyon szép volt, és az idén is valami hasonlóra készülsz. Mi lesz ez?
Hát valóban a Józsa Judit Galéria most már 5 éve, hogy meghirdeti a Magyar Betlehemes pályázatot profi alkotó művészek számára. És minden évben a galéria legnagyobb kirakatába, egy kirakat kiállításba Magyar Betlehemes kerül megrendezése az alkotásaimból. Gyakorlatilag a gyönyörű zsindellyel fedett jászol alatt magyar népi életképekből a mostani advent idején az anyai szeretet, a népi életképek sorozatomból az anyai szeretet az, ami megjeleníti a szűzanyát. Székely házas pár, hiszen Szent Józsefet az ő férje, egy imádkozó székelyember jeleníti meg, és körbe hozzá sereglenek, a kis Jézuskához sereglenek a torockai menyasszony és a vőlegény, a széki táncos fiú a párjával, a menyecskével, és a favágó is a feleségével, a favágó melegített tűzre valót fát hoz, egy egész szekérrel, és aztán ott van a felesége, aki batyúba kötött elemózsiáthoz, és a szerelmes kislány pedig a szerelmét ajánlja föl a kis Jézuskának. És a kis Jézuskát a betlehemi jászolban körbeölelik számunkra magyaroknak a legfontosabbak. A 7 vezér, a honfoglaláskori 7 vezér, ugye az ősiség, az ősi hit világunknak a megjelenítői, a csodaszarvas világa, és másik oldalon pedig az árpádházi női szentjeink közül sokan, akiről ma szó esett. Úgyhogy örömmel venném, hogyha valamennyien, akik Budapestre látogatnak, elsétálnának a Józsa Judit Galéria Városház utcai kirakatánál, megtekintenék azt, és hogyha idejük engedi, térjenek be, hiszen december 7-én este 18 órakor különleges kiállítás megnyitóra is kerül sor. A Magyar Betlehem kiállításban összművészeti jelleggel, képzőművész, népművész, iparművész, sőt, magyar ruhatervezők kollekciói is megtekinthetők majd. Szeretettel várunk mindenkit.
És jó szívvel ajánljuk mindenkinek. Én láttam sok mindent már a Józsa Judit Galériában, csodálatosabb alkotások találhatók itt. Köszönjük szépen, kedves Judit, hogy eljöttél hozzánk, és beszéltél ezekről. Isten áldjon meg érte.
Magyar nagyasszonyok. A magyar történelem szentjei és kiemelkedő nő alakjai. Miklódi Márta és Józsa Judit keramikus művész műsorát hallhatták a magyar történelem szentjeiről és kiemelkedő nő alakjairól.
Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!